reggeli személy.
Stark Tamás történész, az MTA doktora van itt velünk. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És tudom, hogy a történészi munkája szerteágazó, de nagyon sok ponton egyébként kötődik Ukrajnához, vagy a mai Ukrajnához. Nem szeretném ezt az Ukrajna nevű terület, vagy milyen kifejezést használni. És nemrégiben egy fontos konferenciát szervezett Ukrajnában a holokauszt és a történelem, és az ukrán-magyar ilyen szempontból közös történelemről. Tehát erről is szeretném kérdezni, meg arról is, hogy mit gondol arról, hogy a történelmi ismereteink, hogy mondjam, mennyire segítenek a jelenbe való eligazodásban, azt föl sem merem vetni, hogy mit írtak a füzetünkbe, hogy a történelem az élet tanítómestere, hát lehet, de hogy ebből kevesen tanultak, az egész biztos. De kezdjük azzal, hogy ugyan mondjuk Kárpátalja tényleg itt van a határ túloldalán, egész közel egy Magyarországhoz, és szerintem kevesebbet tudunk róla, mint sok-sok ezer kilométerről távolabb levő területekről. Szóval, hogy most néhány hete járt ott, mikor ezt a konferenciát szervezte. Mi van ott? Mik a személyes benyomásai?
Kárpátalja számomra mindig is egy ilyen különleges, szinte mesés, romantikus területnek számított, leginkább azért, mert teljesen el volt zárva. Tehát én a szocializmus idején nőttem fel, és ugye Erdélybe és Csehszlovákiába lehetett utazni, de a Szovjetunióban nem, tehát Kárpátalja teljesen zárt terület volt. Én a 90-es években utazhattam, illetve utaztam először Kárpátaljára, alapvetően azért, hogy kutassak, az ottani holokauszt történetét kutassam, és amikor először voltam ott 1996-ban, akkor megdöbbentett az iszonyatos szegénység, amit ott tapasztaltam. Megdöbbentő szegénység volt, a boltok szinte üresek voltak, az emberek rosszul voltak öltözve, érződött a pénzhiány, nagyon rossz állapotban voltak az utak. Aztán elmentem jó 10 évvel később, ugyancsak tanulmányútra, akkor már lényegesen jobb volt a helyzet, és aztán amikor kitört a háború, amikor megkezdődött az invázió, akkor meg úgy gondoltam, hogy fontos ebben az ügyben megszólalni, magyar kutatóknak, tudósoknak, magyar történészeknek, és így a háború kezdete óta 5-ször voltam Ukrajnában, hát ebből az 5 útból 4 az Kárpátalját érintette, az egyik pedig Lemberget, Vivet, és hát amikor átlépünk a határon, abban a pillanatban érzékeljük, hogy más világba kerülünk. Egyrészt azért, hát ha vasúton megyünk át, akkor már a csapi állomásnál látjuk a feliratokat, amelyek egyrészt bombázásra utalnak, illetve légvédelmi pince helyét mutatják, másrészt hatalmas plakátok vannak kitéve az USAID segítségéről, ami sajnos most ugye fel lett függesztve, és nem tudjuk, hogy mi lesz ezzel. Látványos, hogy a falvakban is, nagyobb településekben is ki van téve az ottani elesetteknek a képe, azoknak a képe, akik erről a területről vonultak be. Ungvárra érve azt tapasztaljuk, hogy nagyon nagy a forgalom, intenzív az élet, a kávéházak, éttermek nyitva vannak, tele vannak, a boltok nagyon jól el vannak látva, és tapasztalatom is az, és ott mondták is, hogy az infláció alacsony, csak amikor az ember már több napot tölt ott, és ottani ismerőseivel beszélget, akkor derül ki, hogy hát valójában a háború mindenhol ott van. A beszélgetésekben ott van a házakon olyan formában, hogy kint vannak az ukrán nemzeti zászlók, nem csak a középületeken, hanem a magánépületek jelentős részén is, és hát elég sok katonát lehet látni, tehát a háború mindenhol ott van.
Miért jó, az nem jó kérdés, miért Kárpátalján szervez konferenciát, ez egy konferenciaturizmusnak kedvelt pontjai a jó üdülőhelyek és nagyvárosok, gazdag nagyvárosok, és ott is lehet beszélni a múltról jó körülmények között.
Hát ez egy hosszú történet, és tulajdonképpen 3 éves történet, mert az invázió után, és főleg azok után, hogy a kormányzathoz közel álló média azért az alapvetően az orosz háborús narratívát terjesztette, és hát a magyar kormánynak a politikája is látványosan Putyin, illetve orosz barát volt. Úgy gondoltam, hogy meg kell szólalni. Hozzá kell tenni, hogy a Magyar Tudományos Akadémia az invázió kezdete után kiadott egy nyilatkozatot, amiben elítélte az inváziót. Nem volt egy kemény nyilatkozat, de azért ez mégis fontos volt. Na most a Tudományos Akadémiának van egy második világháború története albizottsága, és ennek az albizottságnak én vagyok az elnöke, és ez adott keretet arra, hogy elkezdjek szervezni egy konferenciát. Amúgy az albizottság minden évben több konferenciát szervez, hát jellemzően nyilvánvalóan Magyarországon, és az albizottságnak amúgy nincsen költségvetése. Én nem ismertem ukrán történész kollégákat. Nem ismertem senkit se, ezért olyan magyar szervezetekhez fordultam, akikről feltételeztem, hogy
miért gondolta, hogy fontos Ukrajnába a konferenciát szervezni?
Mert úgy gondoltam, hogy meg kell mutatni, hogy van egy másik Magyarország is. Hogy annak ellenére, hogy a magyar kormányzat egy Putyin barát politikát folytat, annak ellenére, hogy a magyar média tele van Oroszországból érkező, onnan terjesztett konteókkal, annak ellenére, hogy Magyarország vezetői, ideértve a miniszterelnököt is, folyamatosan olyan kijelentéseket tesz, amelyekben megalázzák Ukrajnát, szinte nem is ismerik el a védekezésnek a jogosságát. Tehát ilyen körülmények között úgy gondoltam, hogy valamit tenni kell, hisz tudom, hogy nagyon sokan nem így gondolkodnak, és hogy valamennyire ezt ellensúlyozni kell, de hát az első pillanatban én teljesen eszköztelennek éreztem magam, illetve az albizottságot is, és aztán kiderült végül is, tavaly decemberre derült ki, amikor végül is sikerült a konferenciát megrendezni, hogy azért nem vagyunk eszköztelenek, és bele lehet fogni egy olyan programba, egy olyan tervnek a megvalósításába, ami a kezdetben hát teljesen lehetetlennek tűnt. Én több szervezettel felvettem a kapcsolatot, hogy szervezzünk együtt konferenciát, de hát az a helyzet, hogy ezt valahogy senki sem merte vállalni. Tehát volt, aki azt mondta, hogy hát igen, igen, ez nagyon fontos, de nem pont a háború idején. Sokan azt mondták, hogy ez politikailag, ez most nagyon érzékeny téma, nem mernek belemenni. Én úgy gondoltam, hogy pont most kell csinálni a konferenciát, pont most a háború alatt kellene kifejezni a szolidaritásunkat egyrészt ukrán kollégákkal, másrészt Ukrajnával általánosságban, alapvetően, és ez a konferencia szervezés az úgy tűnt, hogy megakad, és aztán végül is én kijutottam 2023 márciusában Lvivbe egy nemzetközi konferenciára, amelynek a témája a holokauszt volt, és az volt az első alkalom, hogy ukrán kollégákkal volt alkalmam találkozni, de hát az meg egy olyan helyzet volt, hogy bár kétnapos konferencia volt körülbelül 20 előadóval, de csak 5-en voltunk ott a konferencia helyszínén, Vivben. Egy kollega jött Franciaországból, egy kollega Lengyelországból, én voltam egyedül Magyarországról, és volt 2 ukrán kollega Kijevből, illetve egy kolléganő Lvivből. A légópincében ültünk, és onnan ment a konferencia. Hát akkor láttam igazából háborús hátországot, ami hát megdöbbentő volt, megdöbbentő volt az egész, de ez már egy kiinduló pont volt, és végül is egy amerikai kollega, aki rendszeresen jár ki Ungvárra és Vivbe is, John Svensson, a University of Tennessee-nek a professzora, aki meg is tanult ukránul egyébként, és akit már több mint 10 éve ismerek, ő hozott össze az Ungvári Nemzeti Egyetemen egy történésszel, egy ismert holokauszt történésszel, Pavlo Kudissal, és vele kezdtem el szervezni a konferenciát tavaly nyáron.
Nincs kockázata annak, hogy Ukrajnában egy holokauszt konferenciát szerveznek, mert abból azért a szolidaritás kifejezése szempontjából, hiszen azért, hogy mondjam, az ukrán múlt sem makulátlan. Tudom, hogy a magyar se, tehát nem tudom, hogy kinek van nagyobb oka szemrehányást tenni a másoknak, de hát tudjuk, hogy az ukrán segélycsapatok és katonái voltak talán a legkegyetlenebbek között, az őrök között, az, hogy a német csapatokat nagyon sok helyen felszabadítóként üdvözölték, hogy még 45 után is partizán háborút folytattak az oroszok vagy a szovjetek ellen, és hát azért egy elég hagyományos antiszemita kurzus volt jó sok felé.
Hát igen, ez egy nagyon fontos téma, nagyon érzékeny téma. Most ennek a konferenciának a pontos címe az, hogy ukrán-magyar dialógus a második világháborúról és a holokausztról. De hát kétségtelen, hogy az előadásoknak a többsége, és főleg az ukrán kollégák előadásainak a többsége a holokausztal volt kapcsolatban. Amit én tapasztaltam itt, illetve korábban Lvivben, és feltehetően ezt fogom tapasztalni Kamenyec-Podolszkban április végén, ahol szintén lesz egy részben holokauszhoz kötődő konferencia, ahová meghívtak. Tehát én azt érzékelem, hogy Ukrajna, az ukránok, az ukrán történészek küzdenek az ukrajnai holokauszt feldolgozásával, küzdenek ebből a szempontból ellentétes ukrán múlttal. Én úgy látom. Nagyon érdekes előadások voltak.
Közvágok, csak hogy a háború kirobbanása előtt, nem mintha Putyinnak ez okot kellett volna keresni, de az egyik magyarázata az volt, hogy de hát az ukránok nácik. Egyébként most Lavrov megint azt mondta, hogy nem Igen. lehet velük egyezkedni, mert ezek meg rosszabbak, mint Igen. a nácik, mondja egy orosz politikus.
Igen. De hát itt voltak emlékezett politikai előadások is. Na most itt tudni kell azt, hogy a Ukrajnában egy nagyon erőteljes identitás képző trauma, a holodomor, az ukrajnai éhínség, ami nem csak Ukrajnát érintette amúgy, hanem Oroszország számottevő részét is, de az a 30-as évek elején több millió ukrán éhen halt a szájni politika következtében. És holodomor emlékművek mindenhol vannak, amúgy Ungváron is van holodomor emlékmű. Tehát Ukrajnában ez a legnagyobb trauma. A holokausztal kapcsolatban a Babi Járról beszéltek hagyományosan a múltban is az ukrán történészek, amikor 1941. igen, szeptember végén Kijev mellett a németek némi ukrán segéd lett, mint egy 33 ezer Kijevben élő zsidót gyilkoltak meg. Ez egyébként a legnagyobb tömeggyilkosság, ami a második világháborúban történt, ebben a térségben.
Ennek azért az érdekessége, hogy ez azon kevés közé tartozott, amit a szovjet időkben sem feltétlenül tagadtak le. Talán Jevtusenkónak, ha jól emlékszem, volt egy verse, tehát hogy ezeket a gyalázatos bűncselekményeket a szovjet időkben letagadták. Ez az egy volt, ami talán a 70-es években egy Jevtusenkó verssel a világ
elé került. Igen, és még a szovjet időkben itt készült egy emlékmű az áldozatok emlékének fenntartására, csak itt ugye a szovjet időkben itt nem nevezték meg azt, hogy itt zsidó áldozatokról van szó, tehát itt a szovjet verzió az mindig az volt, hogy a nácik által meggyilkolt szovjet embereknek az emlékére. Na most a Babi Jár az ukrán nemzettudatba bekerült, ez egy fontos téma, és az utóbbi időben elkezdtek beszélni más tömeggyilkosságokról. Itt több előadás hangzott el arról, hogy az ukrán milícia mennyiben vett részt ezekben a tömeggyilkosságokban, mint Babi Járon végrehajtott, mint más ilyen végrehajtott tömeggyilkosságokban. Beszéltek arról, hogy például a Szicsgárda milyen antiszemita atrocitásokat hajtott.
Ez a Szicsgárda egy ilyen
nacionalista. A Szicsgárda egy Kárpátalján működő ukrán nacionalista terrorcsapat volt, aki különösen 1938 október és 39 márciusa között, amikor ez a terület autonómiát részben önállóságot kapott, akkor voltak aktívak, és terrorcselekményeket hajtottak végre.
De mondjuk a magyarok ellen is,
magyarok ellen is, de főleg zsidók ellen, amúgy meg szlovákok és csehek ellen is.
Hát mondjuk ők voltak a terület urai akkoriban, igen, ami nem ok semmire.
A Szicsgárdáról is volt előadás. Volt előadás arról, hogy például a bélyegeken hogyan jelenik meg a holokauszt a szovjet időktől kezdve a mai napig például, és bemutatták, hogy az elmúlt években mennyiben jelent meg több olyan bélyeg, ami egyrészt utal a holokauszra, másképp más szempontból pedig híres ukrajnai zsidó személyiségekre, tehát az ő képük szerepel a bélyegen, és megemlítették még, hogy nem sokkal a háború előtt, tehát 2021 májusában Zelenszkij elnök elrendelte, hogy legyen egy emléknapja az ukrán zsidómentőknek. Tehát ez nem holokauszt emléknap, amit ők elrendelnek, hanem a zsidómentőknek az emléknapja. De hát ez is valami, tehát én azt érzékelem, hogy ez a téma egyre fontosabb lesz, egyre többet foglalkoznak vele, és én úgy látom, hogy egyre több munka és könyv jelenik meg Ukrajnában ebben a témakörben, és meglehetősen önkritikusak az ukrán múlttal kapcsolatban.
Ugye itt azért sok az ukrán múlt meglehetősen véres volt. A lengyelek, akik most a legnagyobb szövetségesei, vagy talán a legnagyobb támogatói Ukrajnának, hát ott is több tízezres tömeggyilkosságok történtek, tehát hogy hát van mivel szembenézni az ukrán múltban is, mindenképpen.
Hát ez is egy számomra megdöbbentő történet, mert igen, tehát Volhínia területén, tehát ez a mai Ukrajna nyugati területén egy kis háború zajlott, részben különböző ukrán nemzeti partizán csapatok és a lengyel ármia Krajova között, és ez szinte népirtó háború volt, aminek a következtében tényleg valóban több tízezren haltak meg, több tízezer lengyelt, illetve ukrán gyilkoltak meg. Ez
Ármia Krajova volt a szovjet barát hadsereg.
Krajova volt a nácik ellen harcoló lengyel nemzeti ellenállás, és hát ez volt a nemzeti ellenállásnak a központi szerve, és az Ármia Krajova tényleg nagyon komolyan harcolt a nácik ellen, de hát az ukrán nemzeti partizánok ellen is harcoltak.
Akik között sok náci volt, most nem tudom.
Akik között nácik voltak, német barátok is voltak, és az, ami számomra megdöbbentő, hogy ez a tragikus történet, ami hát traumát okozott Lengyelországban is, és Ukrajnában is, hogy ezt képesek voltak zárójelbe tenni. Mind a lengyel közélet részéről, mind az ukrán közélet részéről, mind a politikusok, mind a véleményformálók, mind a történészek ezt a történetet ami megakadályozhatta volna, hogy Lengyelország és Ukrajna összefogjon, hogy ezen képesek voltak túllépni, hogy ezen a jogos nemzeti sérelme, mert mindkét részről ez jogos nemzeti sérelem volt, hogy képesek voltak ezen túllépni, és képesek voltak tulajdonképpen a független Ukrajna megteremtése óta, képesek voltak együttműködni. Ugye ne felejtsük el, hogy az ukránok a lengyelekkel együtt szervezték meg az európai futball bajnokságot, és ezt nem tudom, hogy pontosan mikor volt, a 2000-es évek elején.
Volt ilyen,
de,
igen.
De azt is közösen szervezték meg, és hát a lengyel-ukrán barátság és az együttműködés, az tényleg most már több évtizedre megy vissza. Lengyelország mindig is Ukrajna patronusa volt, mind a NATO-ban, mind pedig az Európai Unióban. És én úgy gondolom, hogy ennek a kiegyezésnek, vagy együttműködésnek, vagy kiengesztelődésnek a jelentősége van olyan fontos, vagy talán fontosabb is, mint a német-francia kiengesztelődésé, amire az 50-es években került sor, és az elmélyült, és ez tulajdonképpen azóta is elmélyül, és talán nem is gondolunk rá, talán nem is veszük észre, hogy valami hasonló, vagy ennél is fontosabb történt itt egészen a szomszédban, Ukrajna és Lengyelország között, hogy ezen is képesek voltak túllépni.
Igen, ami az európai béke alapja lett, tehát évszázados véres háborúk végét jelentette, és mondjuk a lengyel, mondjuk az, hogy ukrán viszony, ugye a Galícia sorsa, és mikor hova tartozik,
hát szintén... Vitatott területek vannak, igen, hát igen. Vív, ami Nyugat-Ukrajnának a fővárosa, de a két világháború között Lengyelországhoz tartozott, a lakosságának a túlnyomó része lengyel volt, na most a második világháború után a lengyeleket elüldözték, elmentek, lakosságcsere egyezmény volt, tehát ott már nagyon kevés lengyel él, de lengyel részről elhangozhatnának különböző revíziós igények, és nem hangoznak el, hanem az együttműködés és a kiengesztelődés a lényeg, és ez nagyon sokat jelent mindkét országnak, és szerintem Európának, sőt az egész világnak is.
Én most már a Covid előtt elég sok ilyen, hogy mondják ezt, oral history interjút, tehát ilyen elbeszélt történelmi interjút csináltam, vagy vettem részben idős emberekkel, akik a saját emlékeik alapján beszéltek a háború előtti vidékről, sok idős magyarral is, és hát nagyon megtanultam azt, hogy a sérelmeket, vagy a fájdalmakat nem szabad, hogy mondjam, szembeállítani, vagy mérni, hogy, tehát nem lehet, egy történész mondta, hogy itt 50% az embereknek meghalt, itt csak 10%-a, de akinek pont az apját vitték el. Szóval az öreg magyarok mind azt mondták, vagy majdnem mind azt mondták, amikor szóba került, hogy hova tűntek a zsidók, mi lett velük, hogy hát igen, nagyon szomorú, de hát velük tulajdonképpen ugyanaz történt 3-4 évvel korábban, vagy 2-3 évvel korábban, mint velünk, amikor ugye visszakerül, vagy nem visszakerül, a Szovjetunióhoz kerül ez a terület, akkor ugye elviszik a férfiakat, tehát nagyon súlyos repressziók vannak, és aztán így ott a birodalom perifériáján tényleg évtizedekig nyomorba élnek az emberek. Lehet, hogy a túlélési arány jobb volt azért, mint zsidónak lenni mondjuk Munkácson, vagy Ungváron, vagy mit tudom én hol, de hát ez nem számok kérdése, különösen, hogyha az emberek emlékezetében kutatunk.
Ilyen volt előadás egyébként a kárpátaljai represszióról, ami alapvetően az ottani magyar lakosságot érintette. Ugye ott 1944 novemberétől kezdve 45 januárjáig ott egyes számítások szerint 30 ezer, más számítások szerint 40 ezer munkaképes korú férfit visznek a Szovjetunió belsejébe, és nagyon sokan közülük nem térnek vissza. Most persze ez kényszermunkatörténet, tehát ez nem azonos a holokauszt történetével, ami a megsemmisítésről szólt. Itt az elhurcoltaknak a nagyobbik része visszatér. De ukránok ezzel a témával is foglalkoznak. Ami ugyancsak egy izgalmas kérdés, erről nem volt előadás, de viszont tehát 3 nap alatt elég sok alkalom volt arra, hogy beszélgessünk egymással, és engem nagyon érdekelt az a téma, hogy most akkor ők hogyan értékelik a második világháború történetét. és ott lévő kollégák mondták, hogy van, akinek a nagypapája a szovjet hadseregben harcolt, és büszke volt arra, hogy részt vett a nácizmus megsemmisítésében, részt vettek a Szovjetunió felszabadításában, illetve Kelet-Európa felszabadításában, különböző kitüntetéseket kaptak. De van olyan nagypapa is, aki a ukrán nemzeti partizánokat támogatta, és aki viszont
hát a szovjet szövetségesei
akik lényegében a németek szövetségesei voltak, és akik a vörös hadsereget egy hódító hadseregnek tekintették. Ugye hát ott ukrán területen még 1947-ben is volt partizán harc.
Sőt, még szerintem még az 50-es évek elején is talán
egészen sokáig elhúzódott. Tehát most meg kell ez ellenmondásos múlttal küzdeni, hogy valakinek a nagypapája a szovjet hadsereg hőse volt, másik kollégának a nagypapája pedig az ukrán nemzeti partizánokat támogatta. Most akkor kik ők? Hogyan kell ezt az ellentmondásos helyzetet értelmezni? És ezzel ők is küzdenek, ezen ők is gondolkodnak, ez emlékezett politikai kérdés. Gyakorlatilag az a helyzet, hogy mind a két nagypapát tisztelik. Aki az ukrán nemzeti partizánokat támogatta, azt is, mert hogy ő igazából véve egy független Ukrajnáért harcolt, és hát azt is, aki a szovjet hadseregnek volt tagja, és aki különböző kitüntetésekkel fejezte be a háborút, és egész életében büszke volt arra, hogy ő szovjet katona volt.
Ugye most a háborús hivatkozásokban sokszor előkerül Bandera, aki hát ennek a jelképe volt ennek a egyrészt az ukrán függetlenségnek is, másrészt hát ilyen banditának tekintették, aki a szovjet rendszer ellen van, aki antiszemita volt, aki magyar ellenes volt, aztán, ha jól emlékszem, Németországba emigrálva meggyilkolták, talán a KGB-sek, előtte még a háború előtti idő, aztán hosszú ideig le is volt csukva Ukrajnába. Szóval, hogy egy ilyen, hát azt mondom, hogy ellentmondásos figura, akkor enyhén írtam le a helyzetet. Nem biztos persze a történésznek az a dolga, hogy megítélje ezeket, lehet, hogy az is, hogy csak egyszer leírja a helyzetet, egyébként Stark Tamás történész, az MTA doktora, beszélgetőtársam.
Banderáról nem volt előadás, és egyébként Banderáról éppenséggel nem beszélgettünk.
Na, majd hát, megközelebb.
De kétségtelen, hogy az ukrán történetírásban, a mostani történetírásban is egy ellenmondásos személy, aki egyértelműen támogatta náci Németországot, és hát a háború végén ugye Németországig vonult vissza, és végül is őt a KGB ugye Münchenben lőtte le. Azt mondta az egyik kollega, aki a Lemberg Egyetemen tanít, hogy az elmúlt 10 évben Ukrajna történetét többször átírták, és hogy gyakran írják át Ukrajna történetét. Én úgy gondolom, hogy az ő megítélése is folyamatosan változik, de ahogy én ezen a konferencián és egy korábbi konferencián tapasztaltam, ezzel az ukrán múlttal kapcsolatban, ami Ukrajnát vagy ukrán szervezeteket a náci Németországhoz kötötte, a megközelítés egyre kritikusabb, önkritikusabb.
Szóval mindig azon jár az eszem közben, még itt beszélünk, hogy hát a magyar történetírás nem küzde ugyanezekkel a problémákkal, hogy hát itt van, hogyha a háború előtti, a második világháború előtti időben vagyunk, hogy akkor a németektől lehet várni a területgyarapítást, ha a szovjetek megérkeznek Magyarországra, hú, abból mi lesz, és mi is lett belőle tulajdonképpen. Tehát, hogy ez az ellentmondása másképp is, de hát a utólag mindenképpen benne van abban, hogy mi történt ezekben az időkben Magyarországon.
Hát ez kétségtelen, hogy ukrán részről, amikor német csapatok megérkeztek, akkor ukrán részről az volt a várakozás, hogy akkor Ukrajna függetlenségét visszaállítják. Végülis ez nem történt meg, bár 1943-ban felvetődtek német részről olyan ötletek, hogy talán szükséges lenne Ukrajna területén talán valamiféle autonómiát biztosítani, de hát alapvetően ugye a német politika az a szlávságnak a megtizedelése, részleges megsemmisítése volt, függetlenül attól, hogy ukránokról vagy oroszokról van szó, de kétségtelen, hogy volt egy várakozás. Ennek a várakozásnak volt a következménye az, hogy alakultak különböző ukrán alakulatok, partizán alakulatok részben, akik a szovjetek ellen harcoltak, illetve a németek által felállított ukrán milícia pedig kétségtelen, hogy részt vett a holokauszban, részt vett a helyi zsidóság kiirtásában. Már hozzá kell tenni, hogy rendszerint nem ők voltak a tagjai ezeknek a Einsatzgruppéknak, tömeggyilkosságokat végrehajtó különítményeknek, de viszont rendszerint ők gyűjtötték össze a zsidókat, ők terelték a tömeggyilkosság helyére, és ők biztosították a területet.
Hát volt ennek egy népi változata is, ugye Kamenyec-Podolszkijról, most már azt Magyarországon is tudjuk, hogy ez volt az első olyan tömeggyilkosság, amely a magyarországi vagy magyar zsidókat is érintette, de ezen a területen. Szóval én beszéltem olyan emberrel, aki elmesélte, hogy az ő nagynénye, nagybátyja, testvére, aki valahogy túlélte, tehát akik később kerültek oda, azokat már egy részét elzavarták, és az ukrán parasztok hazafelé agyonverték valahol útközben.
Igen. Ez jelentős részben épp azokat a magyar zsidókat érintette, akiket a magyar kormány szállított, illetve deportált. A részben a Magyar Honvédség által megszállt területekre, részben pedig a németek által megszállt és ellenőrzött területre 1941. decemberében, és valóban a visszaemlékezésekből ez kiderül, hogy nem csak a németek írtották a helyi zsidóságot, és hát az oda deportált magyarokat, és amúgy az oda deportált román zsidókat is, hanem voltak ilyen spontán akciók, hát nem csak a magyarok ellen, a helyi zsidóság ellen is. Egyébként ez egyik leghírhetebb akcióra Lemberben került sor a német hadsereg megérkezése után, amikor helyi nacionalisták pogromot rendeztek, és hát nem csak Lvivben, hanem más városokban is voltak pogromok. Egyébként a németek ezekhez úgy viszonyultak, hogy ebben nem kell beavatkozni, és Goebbels ezeket úgy mutatta be, hogy ez egyfajta öntisztulási folyamat. Tehát voltak ilyenek. Van ennek egyébként egy történelmi előképe, amiről ugyancsak nem nagyon szoktunk beszélni, de 1919 és 1921-22 között, tehát ez az oroszországi polgárháborúnak az időszaka, tehát ebben az időszakban, ezen a területen, tehát elsősorban a mai Ukrajna területén, főleg mai Ukrajna nyugati területén pogromoknak a sorozata zajlott le. Ezeknek a pogromoknak a jó részét egyébként különböző paraszti különítmények hajtják végre, és a korabeli adatok szerint a pogromok következtében több tízezer, egyes számítások szerint százezer zsidót gyilkolnak meg. Tehát az első világháború után. Igen, akkor egyébként több nemzetközi tényfeltáró bizottság tevékenykedett Ukrajnában, egyébként amerikai tényfeltáró bizottság is, akik részletes jelentéseket készítettek arról, hogy hol mi történt. Én ezeket tanulmányoztam elég intenzíven, és megdöbbentő volt számomra, mert az derült ki, hogy ezen a területen szinte egy elő holokausz zajlik. És ez az előtörténete mindannak, ami 1941-ben itt történik, és hát azóta ugye egy 20 év telt el, tehát azok, akik 19-ben, 20-ban, illetve 21-ben részt vettek a zsidók ellen végrehajtott pogromokban, tömeggyilkosságokban, feltehetően élnek 1941-ben.
Nyilván, hogy a gyerekeik hallották a történetet.
Nyilván ez a magatartás valahogy tovább hagyományozódott. Nem véletlen, hogy az történt 41-ben, ami történt, és nem véletlen az ukrán részvétel.
Az én ismereteim ilyen szempontból, bár két útlevelem is tele lett ukrán pecséttel, tehát viszonylag sokat jártam ott, de hát mégiscsak felszínesek. De ilyen véletlenszerűen jó sok emberrel beszéltünk, ukránokkal is, és hát nem azt mondom, hogy csak ilyen emberek vannak, de hogy mi főleg ilyenekkel találkoztunk, és mondom, tök véletlenül. Hát volt egy falu, egy kis falu Galíciában, ahol a polgármester ilyen tök büszkén mondta, hogy mondjunk még egy olyan országot a világon, Izraelen kívül, ahol az államelnök és akkor éppen a miniszterelnök is zsidó, amit ugyan számon tartottak, de mindegy, és egyáltalán nem azt mondta, hogy jaj, de ciki, vagy nem tudom, micsoda. Tehát, hogy egy csomó ehhez hasonló, amikor a megmaradt és összetört zsidó sírköveket az új gazda, aki ott megvette a privatizálta az egykori kolhozt, és megtudta, hogy zsidó sírokat építettek bele, egyébként a disznóólakba is, azokat kibontatta, és csináltatott belőle egy méltó emlékművet. Tehát, hogy egy csomó ilyet álltam, amiből arra következtettem, hogy van szembenézés, és hát a múltat megváltoztatni nem tudjuk, azt, ha szembe lehet vele nézni, vagy kritikusan viszonyulni hozzá, az szerintem a mai világtól éppen elég.
Igen, azt is gyakran hangoztatják, hogy több mint 2600 ukrán van, akik a Yad Vashemtől megkapták a világ igazai elismerést, és hogy ők azt mondják, hogy ilyen szempontból Ukrajna a negyedik, és hogy ez tulajdonképpen nagy dolog. Persze, hát azt nem veszik figyelembe, hogy igen, de hát Ukrajnának a területe nagy.
Volt kit menteni,
de minden esetre erre azért gyakran hivatkoznak. Ez egy folyamat, ez egy küzdelmes folyamat, és nem tudom, hogy a úgymond hétköznapi emberek erről mit gondolnak. Történész kollégáknak a hozzáállását ismerem, és ők nagyon komolyan és nagyon önkritikusan néznek szembe az ukrán múltnak ezzel az árnyékos oldalával.
Star Tamás történész a vendégem. Nyilván sokszor elsütötték azt a viccet Kónbácsiról, hogy mi volt az élete Kónbácsinak. Hát kérem, én Magyarországon születtem, Csehszlovákiában nőttem fel, a Szovjetunióban dolgoztam, és Ukrajnában vagyok nyugdíjas. Jaj, Kónbácsi, hát magának milyen kalandos élete volt, hogy ennyit utazott. Én hát ki se tettem a lábamat Munkácsról. Szóval, ha a történetet nézzük, azért ez a terület meglehetősen sokáig történelmileg ezer év, nem tudom, Magyarország része, hát az első világháború után lett Csehszlovákia, újra egy kicsit Magyarország, majd Szovjetunió és ma Ukrajna, és szerintem vannak még ma is, talán a politikában olyanok is, akik azt gondolják, hogy fenik rá a fogukat, hogy lehetne itt még valamit mókolni a határokkal.
Hát tragikus lenne, hogyha egy ilyen élet-halál harcot folytató, hát kivérző ország esetében területi igényeket vetnénk fel. Épp elég tragédia az, ami Ukrajna keleti részén történik. Amúgy Ungváron és az ottani történészek között jó néhányan vannak, akik kicsit tudnak magyarul, mert mondják, hogy az ő nagyszüleik tudtak magyarul, és rájuk ragadt néhány szó. Néhány
az utcán vigyázni kell az ember magyarul, úgy tesz megjegyzésre, mindig akad valaki, aki megérti.
És igen, és tényleg sokan értenek magyarul, de hát a magyar népesség aránya úgy tudom, hogy mintegy 10%, és ráadásul a háború miatt elég jelentős volt a belső migráció, aminek a következtében hát az ukrán nemzetiségű lakosságnak az aránya tovább nőtt, amúgy hatalmas építkezések vannak a város külvárosában, ami részben hát ugye a menekültnek az elhelyezésére szolgál. Sokan jönnek Ungvára azért is, különben, mert hogy Ukrajna legbiztonságosabb városa. Hát igen, mert ugye Ungvár néhány kilométerre van Szlovákiától, tehát kétségtelen,
hogy egészen
közel van a határ, és hogy Ungvárt nem bombázták, bár hozzá kell tenni, hogy légériadókat gyakran lehet hallani, tehát a konferencia közben is volt légériadó, az én számtalan utazásom során is tapasztaltam éjszaka is légériadót. A háborúról, a háborús tapasztalatról egyébként mindegyik ukrán kollega beszélt, és hát megdöbbentő dolgokat mondtak, mert mi erről a háborúról olvasunk, és híreket hallunk, de hát más az, hogyha olyannal beszélünk, akik ennek a háborúnak részesei, és hát aki Ungváron volt a konferencián, és egyébként kérdezted, hogy miért Ungváron volt, hát eleve szerettem volna, ha Ukrajnában van a konferencia, de meg azért is, mert hogy ugye a férfiak nem hagyhatják el Ukrajnát, tehát a hadköteles korban lévő férfiak egyetemi professzoroknak, tanároknak nem kell bevonulni, de nem hagyhatják el Ukrajnát, tehát ezért is Ungváron volt, illetve elhagyhatják, de ahhoz különleges engedélyt kell kérni. Szóval hát ők elég sok mindent mondtak, hogy ők és a családjaik hogyan élik meg a háborút. Majdnem minden családban van veszteség. Amikor szerveztem a konferenciát, Pavlo Kudis ottani kollégámmal, volt, amikor 2-3 hétre leállt a levelezés. És én megijedtem, hogy mi történt, és aztán kiderült egy e-mailből, hogy nem tudott írni, mert a kedvenc tanítványa, amúgy PhD hallgató volt, ő a Kurszki frontra került augusztusban, és aztán néhány héttel később elesett, és hát ez nagyon megrázta őt, és el is küldte a nekrológiát, és aztán azóta úgy tudom, hogy a Lembergi Egyetemen elneveztek róla egy termet, de hát egy másik történetet elmondok, ugyancsak ezzel a kollégával kapcsolatos. Nyáron beszéltünk a konferenciáról, és én meg szerettem volna nézni az ungvári hősi temetőt, amelyik sajnos egyre terjeszkedik. Amikor mentünk ki a temetőbe, akkor elmentünk egy kávéház előtt, és a Pavlo mondta, hogy álljunk meg, hogy vegyünk már egy kávét. Hát jó. Megálltunk, bementünk, én ittam egy kávét, ő is ívott egy kávét, de mi nem itta meg, hanem ott egy műanyag pohárba töltött, és akkor elmentünk. Jó, hát akkor útközben issza meg. És akkor kimentünk a temetőbe, és akkor oda vezetett egy sírhoz, amúgy minden síron ki van téve, vagy lobogó ukrán zászló, és akkor oda vezetett az ő legjobb barátjának a sírjához, és a síron volt egy csésze, és ő a kávét a csészébe töltötte, és hát én nem értettem, és azt mondta, hogy hát ezt a kávét a barátjának vettem el, hogy a barátjának a kávéja kedvenc itala volt, és hogy ő így emlékszik a barátjára, hogy mindig kávét isz neki, és hát tényleg ott volt a csésze. Hát szóval ezek az esetek, ezek a történetek mutatják a háborúnak és a szenvedésnek az emberi arcát, amit csak ott lehet látni.
Szóba került az, hogy hát a békekötésnek, és ez most mindegy, hogy Trump, igen, vagy nyilván nem mindegy, de ebből a szempontból mindegy, hogy ára lehet az, hogy azokat a területeket, amelyeket elfoglaltak az oroszok Kelet-Ukrajnában, hát azokat nem kapják vissza, meg Krímet.
Hát itt nagyon határozottan három különböző véleményt hallottam különböző útjaim során. Az egyik vélemény az, hogy igazságos békére van szükség. Tehát mindenki békét akar, igazságos békére van szükség, ami azt jelenti, hogy vissza kell kapni minden területet, a Krímet is. A másik elterjedt vélemény az, hogy elfogadható békét kell kötni, és ebben az van benne, hogy Krímről akár lemondanának, de hát az elfoglalt kelet-ukrán területekről nem. A harmadik elterjedt vélemény pedig az, hogy hát már az is győzelem, hogyha Ukrajna megmarad függetlennek, és hogyha Ukrajna egyfajta Európa felé vezető úton indul el, és akkor majd tagja lesz az Európai Uniónak, hogy már ez is győzelemnek számít. Tehát ezt a három álláspontot lehet hallani, de hát ugyanakkor meg azt is, és ezt amúgy történészek mondják, hogy vagy győzünk, vagy meghalunk. És ők arra hivatkoznak, hogy ők úgy tudják, ők azt az információt kapták, hogy abban az esetben, hogyha Ukrajna orosz megszállás alá kerül, akkor ott valamiféle politikai tisztogatásokra kerül sor, és akkor az ukrán értelmiséget ott esetleg elvihetik, megtizedelhetik, ők attól tartanak, hogy akár meg is gyilkolnák őket. Nyilvánvaló, hogy nem lehetett hallani, tudni arról, hogy van-e ilyen orosz terv, vagy ilyen orosz elképzelés.
De mondjuk történelmi példákat kétségtelen, hogy jó néhány
példa van erre, ez igaz, ha 1939 és 1941 között azokon a területeken, amelyeket a Szovjetunió elfoglalt, itt Kelet-Lengyelország, de a Baltikum, illetve a mai Moldáv köztársaságnak a területe, ez a egykori Beszarábia, tehát ott tényleg 10 000 számra hurcolták el az értelmiséget, és részben meg is semmisítették, és hát igen, Katyn, amikor mintegy 20 000 lengyel tisztet gyilkolnak meg, tehát én értem az ő félelmüket, attól függetlenül, hogy tényleg van-e ilyen terv, vagy nincsen, és ezek is őket arra sarkalja, hogy hát mindenféleképpen ellen kell állni.
Azért ilyenkor az ember belegondol, hogy úristen, ez a Kelet-Európa történelme milyen, és még azt sem mondhatjuk, hogy véres volt, hanem hogy ezekben a pillanatokban is véres. Köszönöm szépen Stark Tamás történésznek, az MTA doktorának, hogy itt volt és beszélgetett velünk erről. Önöknek pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Král Kevin, Simon Erika, Studer Dániel, a híreket Kemény Dánieltől hallották, és a szerkesztő Herskovics Eszter volt velem ma itt a stúdióban. Dési Jánost hallották. A viszonthallásra!